A kommunizmus áldozataira emlékezik az ország, senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. A nyugdíjas korú orvosok negyede tovább dolgozna, eddig 1500-an kértek nyugdíjmentességet. Argo akció és Ang Lee 85. alkalommal adták át az Oscar-díjakat. Célegyenesben a dal március 2-án kiderül, hogy ki képviselheti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Jó napot kívánok! Orbán Viktor nem tartja időszerűnek az önkényuralmi jelképek tiltásának feloldását. A miniszterelnök ezt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján mondta a Rákoskeresztúri új köztemetőben, ahol Boros Péter volt miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester társaságában felavatták a nemzeti emlékhelyet jelölő emlékoszlopot. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, egy olyan országot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni. Neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. Hozzátette, nem engedhetjük meg, hogy egy idézem, sehová sem vezető számháború keretei között a kommunizmus és a nemzeti szocializmus bűneit kijátsszák egymás ellen.
Még egyetlen ember él Magyarországon, akit a diktatúra jelképét viselő emberek hurcoltak el, vagy kínoztak meg, addig az ilyen jelképek tiltásának feloldása nem időszerű, és szemben áll mindazzal, amit hazánk új alaptörvénye emberi méltóságként meghatároz.
A kommunizmus áldozatainak emléknapján gyertyagyújtás és néma főhajtás lesz a Lánchíd budai hídfőjénél 19 órától. Az erőszakrendszer szimbólumává vált Andrássy út 60 előtt a Terrorháza múzeumnál reggel közös mécsesgyújtás kezdődött a megemlékezés falánál, az áldozatok falánál, amelyen részt vett Áder János köztársasági elnök is. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes arról beszélt, hogy az Európai Unióban megtörtént az áttörés, a politikusok és a közvélemény is érti már, hogy a nemzet szocialista rendszer mellett a kommunizmus áldozataira is emlékezni kell.
A kommunizmus is, mint totalitárius rendszer, emberiség elleni bűnöket követett el, és az ő áldozataikra emlékezni kell. Én optimista vagyok. Augusztus 23-a európai szinten, és aztán persze minden tagállamnak a maga saját évfordulója nemzeti szinten jelenti azokat az oszlopokat, amire felépülhet a nemzeti emlékezet.
Bűnben született a szocialista rendszer, mondta Áder János köztársasági elnök a kommunizmus áldozatainak emléknapja előtt, miután az államfői hivatal levéltárából előkerült az 1947-es miniszterelnök váltás egyik dokumentuma. Az államfő úgy fogalmazott, a kommunista párt zsarolással, kényszerítéssel ragadta magához a hatalmat, miközben saját alkotmányos szabályaira sem volt tekintettel.
Különös dokumentumok bukkantak elő.
A köztársasági elnök maga mutatta be azt a levelet, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a Dinnyi és Lajos vezette kormány illegitim volt megalakulása pillanatában. A dokumentum Nagy Ferenc lemondó levele.
Felejthetetlen benyomásokkal jöttünk vissza Moszkvából.
Nagy Ferenc kisgazda színekben lett miniszterelnök 1946-ban. Hivatali ideje alatt vezették be a forintot fizetőeszközként, miután a pengő annyira elértéktelenedett, hogy az utcára dobálták az emberek. Nagy nem volt a szovjet vezetés kegyeltje, mert nem támogatta a kommunisták vezette baloldali blokk előrenyomulását, helyette polgári demokratikus konszolidációra törekedett. Rákosiék először egyezkedni akartak vele, követelték, hogy menessze földművelésügyi miniszterét Kovács Bélát, aki éles hangvételű cikkekben kritizálta a kommunista rendszert.
A leghatározottabban elutasítottam még azt a gondolatot is, hogy Kovács Béla szabadságot vegyen, nem is beszélve lemondásáról.
Ezután koncepciós nyomozást indítottak ellene, svájci szabadságából pedig, bár szeretett volna, már nem térhetett haza. Rákosiék Magyarországon maradt fiával zsarolták.
Maffia filmekben illő jelenetre kerül sor a svájci határon, ahol az egyik oldalról megjelenik az autó, benne a gyermekkel, a másik oldalról megjelenik Nagy Ferenc autója, és végül a legendárium szerint legalábbis ezt a lemondó nyilatkozatot egy autó sárvédőjén teszi meg.
A lemondó nyilatkozatot eddig elveszettnek hitték, most találták meg a Sándor Palota levéltárában. A dokumentumon szereplő dátum 1947. június 1-e, Budapesten azonban már egy nappal korábban, május 31-én megalakult a Dinnyés kormány, amely elindította Magyarországon az államosítást, és elfogadta azt a 3 éves újjáépítési tervet, amelyre Nagy nemet mondott.
A szocialista rendszer, a szocializmus rendszere bűnben fogant. bűnben fogant két értelemben, kettős értelemben is. Közjogi értelemben is, és erkölcsi értelemben is.
Áder János azt mondta, a most előkerült dokumentum is bizonyítja, a kommunista párt annyira hataloméhes volt, hogy Rákosiék a saját alkotmányos szabályaikra sem voltak tekintettel.
Ezekben a percekben hallgatja meg az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága Simor András egybankelnököt a központi bankról szóló számvevőszéki jelentés ügyében. A február közepén nyilvánosságra hozott ÁSZ jelentés szerint a Magyar Nemzeti Bank üzleti titkokat adhatott át magyarországi kereskedelmi bankokról az IMF-nek. A helyszínről kapcsoljuk tudósítónkat, Bősze Bernadettet. Szervusz! Mi történt eddig a bizottsági meghallgatáson?
Jó napot kívánok, szervusz Bence, mint egy órával ezelőtt kezdődött, és még ezekben a percekben is tart Simor András jegybankelnök meghallgatása itt a számvevőszéki bizottság ülésén. Az ülést ugye egyébként a házszabály szerint hívták össze a Fidesz kezdeményezésére a képviselők kétötödének aláírásával, azért, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnökét meghallgassák és faggassák az állami számvevőszék által feltárt szabálytalanságok ügyében. Elsőként Domonkos László, az állami számvevőszék elnöke ismertette ezt a jelentést, amiben ugye az áll, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2009 és 2011 közötti iratkezelése nem volt megfelelő, nem felelt meg a szabályoknak. Szerinte azzal, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatokat adott át az IMF-nek, üzleti titkot sértett, és messze menőkig túllépte hatáskörét. Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke mindezt visszautasította, és egyben a legsúlyosabb állításnak nevezte. Szerinte azzal, hogy adatokat adott át az IMF-nek, azzal az ország pénzügyi stabilitását szolgálta. 2008-ban ugyanis az ország komoly pénzügyi segítséget kapott, mint egy 20 milliárd euró értékben, és ezért cserébe kellett adatokat átadni az IMF-nek. Simor András szerint ez közös érdeke volt Magyarországnak és az IMF-nek. Simor András azt is mondta, sőt kifejezetten hangsúlyozta, hogy mindezzel az adatszolgáltatással nem értek kár a hitelintézeteket, és ők sem nyújtottak be ezügyben kártérítést, és ezt az adatszolgáltatásra egyébként utólag kért és kapott is engedélyt a Magyar Nemzeti Bank.
Bősze Bernadett, köszönjük szépen! Több százezer bevallást vár ma éjfélig az adóhatóság az egyéni vállalkozóknak, valamint az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az EVA alanyok többségének kell bevallást készíteniük. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy az esetleges adóhátralékot is máig kell befizetni. Aki nem küldi el időben a bevallását, bírságra számíthat. Egyértelművé kívánom tenni az amerikai kongresszusban, hogy Magyarországon a demokrata erők egybehangzóan szembeállnak az antiszemitizmussal, jelentette ki Washingtonban az MTI-nek Fellegi Tamás, a volt nemzeti fejlesztési és tárca nélküli miniszter. Szerdán tanúként szólal fel az amerikai képviselőház külügyi bizottságának egy az európai antiszemitizmus ügyében tartandó meghallgatásán. Fellegi Tamás elmondta, a magyar parlamenti felszólalásokban az antiszemita megnyilvánulások szinte kizárólag a Jobbik politikusainak irányából jönnek. Ami azért fontos, mert a nemzetközi politikában és a sajtóban is előfordul, hogy ezeket megpróbálják a kormányzó erőkhöz kötni. A nyugdíjas korú orvosok negyede már eldöntötte, hogy mentességet kér a kötelező nyugdíjazás alól. Idén 6500 egészségügyi dolgozó tölti be a nyugdíjkorhatárt, közülük eddig több mint 1500-an jelezték, hogy tovább dolgoznának. Az egészségügyi tárcához eddig 2000 kérelem érkezett, ezek negyedében nem az orvosok, hanem a kórházak kérése, hogy ne szüntessék meg a nyugdíjba vonulók álláshelyét.
Több mint 40 éve dolgozik radiológusként Lombai Béla Miskolcon, lassan egy évtizede nyugdíjasként. A röntgenorvosnak február 10-éig kellett döntenie arról, hogy nyugdíjba megy vagy tovább dolgozik, de akkor már csak fizetést kap, nyugdíjat nem. Ő folytatná a gyógyítást.
Nekem tulajdonképpen annyi feladatom van, hogy kénytelen vagyok tovább dolgozni addig, amíg valamilyen utánpótlás nem érkezik.
A Borsodabau Zemplén megyei kórházban 410 orvos dolgozik, közülük már 44-en töltötték be a nyugdíjkorhatárt. Ők mind amellett döntöttek, hogy tovább dolgoznának. Az intézetben több olyan osztály is van, ahol nincsenek fiatal orvosok, ezért nagy szükség van a nyugdíjas szakemberekre.
Itt nem arról van szó, hogy a nyugdíjas saját kedvére dolgozik, persze neki is jó, hanem arról, hogy szükség van a munkájára, hiszen egy generációt kell pótolni.
A közalkalmazottak kötelező nyugdíjazásáról tavaly döntött a kormány. Az egészségügyben idén 6500 dolgozót érint a rendelkezés, ők egyéni kérelem alapján dolgozhatnak csak tovább. Az egészségügyi államtitkár pénteken azt mondta, a dolgozók többsége folytatná a munkát, ezeknek az orvosoknak pedig nem lehet kevesebb a jövedelmük, mint korábban.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy igen, akinek a munkára szükség van, már pedig az egészségügyben tudjuk, hogy milyenek az ember erőforrás viszonyok, annak nem fog csökkenni a jövedelme, igen.
Szócska Miklós hozzátette, az egészségügyi dolgozók béremeléséről márciusban indulhatnak újra a tárgyalások. Akkor az államtitkárság a szakmai szervezetekkel közösen egyeztet arról, milyen ösztönző intézkedésekre van szükség az ágazatban. Az idei béremelést a jövedéki adók emeléséből finanszíroznák.
Bőséges meglepetéssel szolgált az idei Oscar-gála, amelyen immár 85. alkalommal adták át az Amerikai Filmtudományi és Filmművészeti Akadémia díjait. A legjobb film az Argo akció lett, a legjobb rendező pedig a tajvani származású Ang Lee. A díjkiosztó ceremóniának több emlékezetes és rendhagyó pillanata is volt.
Először csendült fel élőben a legújabb Bond film, a Skyfall főcímdala, amelyért a fiatal brit énekesnő Adele szerzőként vihette haza az aranyszobrocskát. Egy másik ifjú tehetség, Jennifer Lawrence, mindössze 22 évesen nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat a Napos oldal című filmben nyújtott alakításáért. Élete első Oscarját a színésznő egy botlással tette emlékezetessé. Harmadik alkalommal lett a legjobb férfi főszereplő, és ezzel rekordot állított fel Daniel Day-Lewis, aki az Egyesült Államok 16. elnökét személyesítette meg a Lincoln című filmben. Steven Spielberg több mint 2 órás történelmi opuszát 12 kategóriában jelölték, ám végül a legjobb színész mellett csak a legjobb látványtervet találták díjra érdemesnek. Talán a Lincoln jelöléseinek is köszönhető az est egyik nagy meglepetése. A legjobb filmért járó kitüntetést ugyanis a Fehérházból jelentették be. A győztes nevét élő videokapcsolásban maga a First Lady Michelle Obama olvasta fel. Az Argo akció valós eseményt az 1979-es iráni forradalom idején túszul ejtett amerikaiak kiszabadításának történetét dolgozza fel. Az Oscar történetében viszont ez volt az első alkalom, hogy a legjobb film rendezője nem kapott jelölést. Ám Ben Affleck nem maradt díj nélkül, ugyanis a film egyik producereként ő is megkapta az aranyszobrocskát. Rendezőként második Oscarját vihette haza a tajvani Ang Lee, a 11 kategóriában jelölt Pi élete című filmért. Ugyancsak másodszor kapott díjat az osztrák színész Christoph Waltz, a legjobb mellékszereplő megformálásáért. A legjobb női mellékszereplő pedig Anne Hathaway lett. És csak nem 20 évvel a Ponyvaregény után újabb elismerést kapott forgatókönyvíróként Quentin Tarantino is, ezúttal a Django elszabadult című alkotásért.
Éjszakánként, de gyakran fényes nappal is vaddisznók sétálnak Salgótarján belvárosában élelem után kutatva. Az állat általában fél az embertől, és csak akkor támad, ha sarokba szorítják, vagy a malacait veszélyben érzi. A vadászok szerint a vaddisznó családok tavasszal visszatérnek az erdőkbe.
Itt van az a vaddisznócsapás, itt szoktak lejönni.
A sétáló vaddisznókat a környéken élők már többször megörökítették. Ezen a felvételen az állatok éppen lakóházak közelében egy erdős területen kutatnak élelem után.
Már egyáltalán nem meglepő, hogy vaddisznókat látunk erre. Sokszor szoktak itt lenni, a kicsinyekkel együtt is, illetve ott a parkoló melletti területen hajnalban láttam már őket többször is.
A vaddisznók a város több lakótelepén is megjelentek már. A kisgyermekes családok félnek attól, hogy az állatok betegséget terjeszthetnek.
Mennyire elszemtelenek, most a teljesen bejönnek a bejárati ajtóig, föltúrják itt a környéket, föltúrják a játszóteret, és nagyon félünk attól, hogy valami fertőzést fognak behozni a lakótelepi gyerekekre.
Az állatorvos szerint nem kell félni a fertőzéstől.
Betegséget csak közvetlen érintkezéssel terjeszthetnek. Ezek közül talán a legjelentősebb a veszettség, amely az utóbbi években elvégzett vizsgálatok szerint az országban nem fordult elő.
A vaddisznó fél az embertől, csak akkor merészkedik a közelébe, ha éhes.
A vad a tél végével teljesen feléri a zsírtartalékait, és ezáltal nagyobb távolságokra kényszerül kóborolni élelemszerzés céljából. Van, aki szándékosan eteti őket a városokban, van, aki azáltal, hogy a kukák mellé helyezi ki az ételmaradékokat. de nem kell tőlünk félni, hiszen a vad alapvetően fél az embertől.
A vadászkamara elnöke szerint a vaddisznó családok tavasszal a lakott területekről visszatérnek majd a környező erdőkbe.
Kialakult a 8-as döntő mezőnye az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogató versenyén a Dal című showműsorban. A tegnapi második középdöntőből Vastag Tamás, Radics Gigi, Bay Alex, valamint Agárdi Szilvia és Pál Dénes kettőse jutott a fináléba. A döntőt szombaton rendezik. A győztes képviseli Magyarországot májusban az Eurovíziós Dalfesztiválon a svédországi Malmöben.
Szintén megmondom, nem számítottam semmire.
Agárdi Szilvia és Pál Dénes a Szíveddellás című produkciójukkal jutottak tovább a dal második középdöntőjéből.
A színpadon Agárdi Szilvia és Pál Dénes.
Ők és Bay Alex is a nézők szavazatai alapján kerültek be a döntősök közé. A vasárnapi középdöntő első produkcióját a United adta elő. A négyfős csapat mindegyik tagja Republic feliratú pólóban állt a színpadon.
Szeretnénk a United nevében együttérzésünket kifejezni a Republic zenekarnak. Nagyon nehéz napokat élnek át. Most 23 évesek, de a frontemberük cipő nagyon-nagyon beteg, és imádkozunk érte, hogy meggyógyuljon.
Ők az 50 pontból 42-t kaptak a zsűritől.
A következő dal például az elődöntők során 47 pontot kapott a zsűritől.
Radics Gigi és Vastag Tamás már az adás első felében megnyugodhattak. A zsűri nekik adta ugyanis a legtöbb pontot. Március 2-án szombaton a dal döntőjén Kálai Sanders András, Rácz Gergő, Cserpes Laura, Keresztes Ildikó, az Agárdi Szilvia, Pál Dénes kettős, Bay Alex, valamint Vastag Tamás és Radics Gigi versenyeznek majd. Közülük a nyertes képviseli hazánkat majd Malmöben az Eurovíziós Dalfesztiválon.
Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 17:30 után 5 perccel és 19:30-kor is várjuk Önöket. Viszontlátásra!
A szakterületem meg az elfoglaltságom, fő elfoglaltságom az irodalmi volt. Az volt a véleményem, hogy a rádiónak az egész irodalommal kell foglalkoznia, tehát én tulajdonképpen igyekeztem ezt az egyensúlyt megtartani, és a rádió irodalmi műsorából nem derült ki, hogy nekem mik a nézeteim, vagy mi a szemléletem.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Borbándi Gyula, portré hazatérés után. Ma este az M1-en.
Bizottsági helyosztó kiküldhetnek majd az LMP-s képviselők eddigi székeibe.
Csökkenhet az élelmiszeripari termékek áfája.
És finisbe fordult a dal, jönnek a döntősök.
Holnap a ma reggelben Farkas Krisztina és Obersovszki Péter várja Önöket.
Jó napot kívánok! A Gyenesei Leila Marosi Ádám páros nyerte a vegyes váltók versenyét az öttusázók világkupa sorozatának első állomásán az Egyesült Államok Béli Palm Springsben. Szombaton Marosi egyéniben is érmet szerzett, akkor második lett. 22 éves magyar támadó mutatkozott be a német futballbajnokság a Bundesliga egyik kiemelkedő csapatában, a Borussia Dortmundban, a bajnoki címvédő München-Gladbachi vendégjátékán. Vajner Bálint a találkozó hajrájában állt be és hasznosan futballozott.
A vendég Dortmund jutott vezetéshez még az első fél időben, miután Mario Götze eltolta a labdát a kifutó Stiegen kapus mellett, ő pedig eltalálta a lábát. A jogosan megítélt büntetőt a sértett magabiztosan vágta a kapuba. A mérkőzésnek még két fontos pillanata volt. Az első, amikor egyenlített a házigazda Mönchengladbach méghozzá Amin Jons megpattanó közeli lövésével, a második pedig, hogy pályára léphetett Vajner Bálint, a meccs helyzetét Kehl hagyta ki, így maradt az 1-1-es végeredmény.
A spanyol labdarúgó bajnokság 25. fordulójában a Real Madrid és a Barcelona is tartalékosan lépett pályára a Deportivo La Coruña és a Sevilla ellen. Ennek magyarázata kedden a spanyol királykupában, míg szombaton a bajnokságban kerül sor El Clásicóra.
A Real Madrid Galíciába látogatott a Deportivohoz. José Mourinho már a Barcelona elleni rangadóra spekulálva a kispadra ültette Cristiano Ronaldo-t, Özilt és Kedirát is. A Depor élt a felkínált lehetőséggel, és eltüntette a két csapat közötti osztályi különbséget. A 35. percben Ricky Rivé meg is szerezte a vezetést, igaz ebben tevékeny részt vállalt a kicsit elmélázó Diego López is. Szűk egy óra elteltével véget vetett kulcsemberei pihentetésének Mourinho. Az egyenlítés mégis Kaká nevéhez fűződik, aki szezonbeli első gólját szerezte a 73. percben. Fölénybe került a Real, és a 88. percben kicsikarta a győzelmet jelentő gólt is. Higuaín 100. Realban lőtt bajnoki góljával 2-1-re nyert a Madrid. A Barcelona legerősebbnek tartott csapatából csupán öten, Víctor Valdés, Dani Alves, Piqué, Iniesta és Messi kezdett a Sevilla elleni hazai bajnokin. Viszonylag eseménytelen első félidő végén, első helyzetét gólra váltva a Sevilla szerzett vezetést az ex-barcelonai Boti a fejes góljával. A szünet után nem sokkal az 52. percben a Barca tőle teljesen szokatlan módon szintén fejesből egyenlített. A javuló formát mutató Dani Alves beadásából a sokszor nélkülözött David Villa bólintotta a labdát a hálóba. És a 60. percben már vezetett a listavezető. A BL Betlé után éledező Messi menetrendszerű góljával. A Barca gólfelelőse sorozatban 15. bajnoki meccsén lőtt gólt, és már 38 találatnál tart a pontvadászatban. A Barcelona 2-1-re nyert, következhetnek két fontos elklasszikok.
Női versenyző a polban a NASCAR idényító a Daytona 500-as futamon, de nem csak emiatt lehet beszélni a tavasz köszöntő amerikai verseny hétvégéről.
A NASCAR sorozat legpatinásabb versenye a daytonai 500 mérföldes idén több dologról is emlékezetes marad. Az első az egyik betét futam hatalmas balesete. Larson autója levegőbe röpült, amivel másik 10 versenyzőt is balesetbe sodort. Több mint 30-an megsérültek, köztük nézők is, de fatális sérülés nem történt. A második feljegyezhető esemény Danica Patrick tette. Ő lett ugyanis az első nő, aki pole pozícióban indulhatott az 55 éves verseny történetében először. A futamon aztán zöld autójával végig az élbolyban haladt, de első helyét nem sikerült megtartania. Ehhez kellett kéziként megpördülése a 33. körben, amivel megbolygatta a mezőnyt. A korábbi Forma 1-es pilótát a végül 39. helyen záró Juan Pablo Montoyát ki is lökte. A legnagyobb izgalmak viszont a végére maradtak, amikor is a 48-as rajtszámú Jimmy Johnson keményen visszavert minden támadást, és elsőként intették le Chevy-ét a kockászászlóval. Johnson 2006-ban már megnyerte a daytonai 500-as versenyt, de azóta csak egyszer került be a legjobb 30-ba. Danica Patrick 8. lett.
Az első sporthírekben a hétvégén folytatódó labdarúgó NB1-re a felkészülés hajrájára fókuszálunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Továbbra is egy nagy kiterjedésű ciklon alakítja időjárásunkat, aminek a középpontja nagyjából a francia Riviera fölött helyezkedik el. Ennek a ciklonnak a keleti részén itt a Balkán félsziget fölött aktivizálódik egy kisebb peremciklon. Ez az, ami majd az esti óráktól hoz újabb csapadékot, most ugyanis átmenetileg szünetel többfelé az országba. Az előrejelzések szerint ez a kis peremciklon alakítja még az időjárás nagyjából holnap estig, illetve szerdán a nap első feléig az ország nyugati-délnyugati részén okoz kiadós csapadékot, aztán a hét második felében már a tőlünk északnyugatra elterülő anticiklon okoz kellemesebb, naposabb, szárazabb időt. Ma délután inkább csak rövid időszakokra süthet ki a nap, viszont estig számottevő eső nem valószínű, záporok azért kialakulhatnak. Egészen délen, délkeleten a hőmérséket 12-13 fokig is emelkedhet. Aztán az éjszakai órákban megérkezik az újabb csapadékzóna, délkelet felül vastagszik a felhőzet, nagyjából a Szeged-Dunaújváros-Sopron vonalig jelentős mennyiségű csapadék várható, pontosabban ettől a vonaltól délnyugatra akár területi átlagban holnap évfélig 20 mm feletti csapadék is hullhat. Igaz ez tehát a Dunántúra is, annak a nagy részére. A főváros környékén azonban már vékonyabb lesz a felhőzet, az északi középhegység vidékén és az észak-alföldön pedig akár több órára is kisüthet a nap, és ott a hőmérséket 13-14 fokig emelkedik. Délfelé haladva a délalföldön is szintén várható majd eső. Aztán ez a csapadék szerdán fokozatosan a déli területeken is megszűnik, csütörtökön, pénteken már az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Erősödik ugyan az éjszakai lehűlés, tehát gyenge fagyra is számíthatunk, napközben azonban nagyon kellemes idő várható. Lesznek helyek, ahol a napsütésben, árnyékban is 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, ez már hőérzetben nagyon kellemes idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Minden demokratikus rendszernek úgy a kötelessége megemlékezni az ilyenfajta szörnyű korszakokról, mint Magyarországon a fasizmus, vagy az azt követő kommunizmus volt. Annál is inkább nehéz nekem itt meghatottság nélkül beszélni, mert a családom is érintve van ebben a témában, és szörnyű volt látni azokat a falakat, amiben családom egyes tagjai mondjuk az 50-es évek első felében megfordultak, és ennek az egésznek van egy olyan üzenete, hogyha itt valaki végigmegy, akkor nagyon mélyen beleissza a lelkébe és a szívébe magának az a mondani valót, soha többé ne forduljanak elő ilyen rémtettek.
Hétköznap az M1 műsorán.
Azonnal le kell szállnom! Az utasok és a teljes személyzet halott!
Senki ne kezdjen el hősködni, értik?
Tehát mérgezés is szóba jöhet. A felszálláskor mindenki egészséges volt?
Én nem zárnám ki a gyilkosság lehetőségét.
Hozzon ide egy térképet!
Nézzetek utána! Azonnal!
Beszélj a többiekkel. Tudniuk kell.
Nem puskálunk a diagnózisban.
Minden emberem ezen dolgozik.
Párizsi helyszínelők. Kedden 20 óra 15 perckor az M1-en.
Figyelem! A Magyar Éremkibocsátó Intézet közleménye következik.
Örömmel ajánljuk figyelmébe a legelső magyar pénzérme replikáját. Az eredeti Lánce Régis ezüstdénárt Szent István király bocsátotta ki. A valósághű másolatnak köszönhetően most ön előtt is életre kelhet a több mint 1000 éves történelem. A nagy érdeklődésre való tekintettel javasoljuk, hogy mielőbb adja le rendelését a 0640 888 988-as telefonszámon. Az érem a legkiválóbb verdei minőségben tükörverettel készült, amely kitűnően hangsúlyozza a motívumok szépségét és minden apró részletét. A színezüsttel bevont replika kedvezményes ára 2990 forint plusz postaköltség. Az eredetiséget és a minőséget a Magyar Éremkibocsátó Intézet garantálja. Rendeljen most a 0640 888 988-as telefonszámon.